Kedves hallgatóink, 2022-ben közszolgálatért díjat kapott több évtizedes tevékenysége elismeréseként az önkormányzattól dr. Mátyás Péter, sárospataki főorvos, háziorvos, aki egyben a helyi református gyülekezet főgondnoka is. A következő percekben vele beszélgetek.
Valóban az igazság, hogy nem számítottam erre a díjra. A díj átadása előtt néhány héttel szereztem róla tudomást, és hát természetesen nagyon örültem neki, mert hát ki ne örülne egy elismerésnek, de azért nem számítottam rá, mert igazából semmi rendkívülit nem csináltam, csak a munkámat végeztem, és mindemellett szeretném természetesen megköszönni a felterjesztőnek, Lanár Csillának, aki a szociális otthonnak a vezetője, és szeretném megköszönni az önkormányzatunk képviselőtestületének és polgármester úrnak, hogy alkalmasnak találtak ennek a díjnak az átadására, és valóban nem kevés idő, több mint 3,5 évtized munkája az, ami e mögött, a munkaszolgálat mögött áll, és hadd ragadjon meg az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak a munkatársainak is a munkáját és segítségét, ami természetesen benne van ebben az orvosi munkában.
Akkor tekerjük vissza néhány évtizedet a időfonalát, és emlékszel-e arra, hogy miért is választottad ezt a hivatást? Tehát mik voltak azok az inspirációk, amelyek téged erre a pályára tereltek?
Bizony vissza kell szaladni egészen a 60-as, 70-es évekbe. Ugye Sárospatakon laktam már 8 éves koromtól, de újhelyi születésű vagyok, és hát mivel édesanyám orvos volt, így azért az orvosokkal is valamiféle kapcsolatom vagy ismeretségem volt, és hát különösen 10 éves koromban nekem nagyon meglepő volt, és engem nagyon megfogott az, hogy tulajdonképpen a beteg elsősorban a házi orvosával, akkor még körzeti orvosnak mondták, találkozik, és engem lenyűgözött az, hogy annak a házi orvosnak mi mindenhez kellett értenie és tudni, hogyha bármilyen gonddal, panasszal beesik egy páciens hozzá, akkor tudjon vele valamit kezdeni, illetve hát nem valamit, hanem a megfelelő kezelést tudja neki megadni. Úgyhogy ez óriási inspiráció volt, és Sárospatakon is, de Sátoraljaújhelyben is volt néhány házi orvos, akiket igen nagy tisztelet vett körül, érthető módon. Ez az egyik dolog. A másik, amit talán mondhatnék, hogy 16 éves voltam, amikor édesapámat elveszítettem. Ő agydaganatban szenvedett. És később kiderült, hogy voltak ennek a betegségnek már korábban tünetei. Azonban akkor nem állt még ott az orvostudomány, hogy egy fejfájással, egy kisebb rosszul léttel valaki azonnal akár egy CT alá kerülhessen. És őt bizony fél év alatt elveszítettük, minden gondos orvosi beavatkozás, műtét, ismételt műtét ellenére, és ez is egy komoly inspiráció volt számomra, hogy nagyon odafigyelni a betegre, és lehetőleg már az első jeleknél felismerni a betegséget, és megfelelő irányba terelni, ezzel akár betegség is megelőzhető, akár egy betegség időben fölismerve gyógyítható. Úgyhogy ezek voltak az első, talán legkomolyabb inspirációk számomra.
És hol szereztem meg az ehhez szükséges jogosítványt, vagyis a diplomát? Melyik egyetemre felvételiztél és végezted el?
Sárospatakon érettségiztem, akkor még Rákóczi gimnáziumban. Nagyon jó tanáraim voltak, akik megszerettettek velem több tantárgyat, amik fontosak is voltak a továbbtanuláshoz. Nekik is köszönettel tartozom. És a Debreceni Egyetemre kaptam fölvételt, és ott is szereztem a diplomát, ott is sok nagyon jó tanár, professzor volt, akiktől nagyon sokat lehetett tanulni. A debreceni évekre visszaemlékezve meghatározó volt, az egyes belklinikának volt egy feliratta, hogy Salus Igroti Suprema Lex Esto, magyarán a beteg üdve jóléte a legfőbb törvény. Ők ezt fontosnak látták írni, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon fontos gondolat, ami minden orvos fejében ott kell, hogy legyen, amikor betegekkel foglalkozik. Hát ott végeztem, és ezt követően, akkor kikerültem az egyetemről, azt gondoltam magamban, hogy ez nagyon szép és jó, csak Istenem, beteget ne lássak, mert én semmit nem tudok orvostudományból. És akkor kerültem az Újhelyi Kórház patológiai osztályára, mert gondoltam, hogy ott még van lehetőség tanulni. és hát ez így is volt. Nagy Bazsagi főorvos úr mellett dolgoztam 4 évig, ott szakvizsgáztam is, és tulajdonképpen itt 2 fontos dolog volt. Egyrészt az, hogy hát a patológiai munkának főleg az a része érdekelt, amely a betegeket érintette, akiket kezeltek a kórházban. Majd hát zömmel nagyon-nagyon sok és nagyon súlyos betegség végén kerültek a patológiai osztályra, és nekem nagyon érdekes volt ezeket a korlapokat, amiket föladnak az osztályok. Ezeket én mindig végolvastam, onnantól kezdve, hogy bejött a beteg a kórházba, mit mondott, mi volt a panasza, utána megvizsgálta az orvos, leírta, hogy mit talált, különböző vizsgálatokat végeztettek a kezelőorvosok, és ezeket hogy értékelték az orvosok, és hát végül is mit mutatott a patológiai eredmény. Ezeknek az összevetéséből nagyon sokat lehetett tanulni, ez az egyik. A másik, hogy akkor, mint kezdőorvosokat, igazából kérdezés nélkül beosztottak a kórháznak a úgynevezett általános ügyeletébe, ami az idegosztályt, a pszichiátriai osztályt, a fülorgégészetet és a szemészetet jelentette. Ezeknek közös ügyeletes orvosa volt, és ha bármi eset beesett a kórházba ezekből a szakterületekből, akkor mindig az éppen aktuális orvost hívták, sőt, a belosztályra vagy a sebészetre is, hogyha valamilyen határterületről volt szó, akkor minket hívtak ügyeletbe, úgyhogy ott nagyon sokat lehetett tanulni azt munkra vált, és hát volt azért néhány nagyon jó orvos, főorvos, akiktől a beteg vizsgálatot el lehetett sajátani, ha nem is túl sok fogás, de 1-2 fogás, amik meghatározóak voltak egész pályafutáson eddigi részén.
A házi orvosi székben mikor foglaltál helyet? Említetted, hogy ez lett volna az első gondolatod a házi orvostan, hogy az, ami megfogott először.
Igen, valóban ez volt az első, ami megfogott, és mégis amikor az egyetemet elvégeztem, akkor ez nem volt bennem egyértelmű, hogy házi orvos leszek. Ami megfogalmazódott, az, hogy jó orvos szeretnék lenni. Egy Kazinczy idézet jut az eszembe, jót s jól, ebben áll a nagy titok. Azt gondolom, hogy az orvoslás, háziorvoslás az jó. Hát, hogy jól történt-e, azt idáig úgy igazolta az önkormányzat, meg a munkáltatók, hogy jónak ítélték meg ezt a munkát, aminek szívből örülök. És hát amikor elvégeztem, illetve szakvizsgáztam 85-ben Újhelyből patológián, akkor utána már 86. januárban itt Sárospatakon volt lehetőség elhelyezkedni, és 86. januártól itt dolgozom. Ugye, mivel itt is laktam, és szeretem a környéket, lehetőség is volt egy megfelelő városi körzetben, úgyhogy örömest jöttem ide, és kezdtem el a munkát, ami természetesen hát eleinte azért nem volt olyan nagyon egyszerű, mert más az becsöppenni egy háziorvosi székbe, és az első nap már nem tudom, 50 vagy 60 beteget fogadni, a legkülönbözőbb panaszokkal, de hát aztán azért az ember a székbe, hogy odafigyeljen, tanuljon, és aztán lehetőleg minden jobban és figyelmesebben végezze ezt a szolgálatot.
15 évvel ezelőtt volt a másik nagyobb lépés egy orvos életében, a főorvosi kinevezés. Ez mit jelent valójában, és mit kell ezért tenni, vagy mit jelent ez egy orvosnak az életében, az, hogy főorvosi kinevezést kap?
Erről Samuelis Mária kedves kolléganőm jut eszembe, aki úgy nyugtázta, hogy na, Péter, elég öreg vagy már ahhoz, hogy megkapjad a főorvosi kinevezésedet. Úgyhogy hát igazából én magamban ezt így tagsáltam el, hogy ha valami nagy bajt az ember nem csinál, és egy bizonyos időt eltölt a pályán, akkor szabad így fogalmazni, hogy nyakába akasztják ezt a kinevezést. De hát természetesen tisztelni, és az ember örömmel veszi, de nem várom el a betegeimtől, hogy főorvosnak szólítsanak, hogyha doktor úrnak szólítanak, azzal tökéletesen meg vagyok elégedve.
Mi a te orvosi hitvallásod? Ugyan sokat beszéltél, mert körbeírtál nagyon sok dolgot, ahogy itt beszélgetünk. Hogyan gondolkodsz te az orvosi feladatról, az orvosi hitvallásról, az orvosi munkáról?
Mindenképpen azt kell, hogy mondjam, hogy ez valahol egy elhívás, mert ezt csak akkor szabad meg lehet csinálni, hogyha az embernek erre van egy elhívása, talán egy megszólításnak is lehetne mondani. és borzasztó fontosnak látom a megelőzést, a prevenciót. Természetesen a mindennapokban erre viszonylag kevés lehetőség van, de mégis van rá lehetőség. Tehát ha az ember szeretne vele foglalkozni, akkor van rá lehetősége. Sajnos a hajszolt életmód az általában annak kedvez, hogy az emberek szépen nyugodtan az egészséges életmódot tűzzék zászlajukra, hanem mindenki igyekszik másodállást, harmadállást vállalni, és rohan, és túl vannak az emberek terhelve, de mégis, még amikor nagy menet van, és sokan vannak a rendelőben, akkor is szoktam időt szakítani arra, hogy elmondjam, hogy igenis, tessék azt a napi fél órát egy sétára, egy mozgásra ráfordítani, mert akkor jobban fog aludni, akkor kevesebb gyógyszer lesz szüksége, kevesebb szomatikus panasza lesz. Tehát ez az egyik. A másik, hogy a betegségeket pedig időben felismerni. Tehát nem mindegy, hogy az ember egy magas vérnyomást akkor ismer fel, amikor már 15 éve valaki benne szenved, esetleg lebénul a fél oldala, hát akkor már azért nagyon nehéz a helyzet. De úgy mondhatnám akár egy cukorbetegségre, és millió más betegségre is, hogy nem mindegy, hogy milyen stádiumban, a daganatos betegségeket, nem mindegy, hogy milyen stádiumban ismerjük fel. Tehát ezért nagyon fontos például a lakosságnak és a szűréseken való részvétel. Hát népegészségügyi szűrővizsgálatok vannak az országban, már több éve, legyen az nőgyászati rákszűrés, legyen az emlőrákszűrés. Most pár éve indult a vastagbélrákszűrés. Ez ugyan nem minden praxisban érhető el, de mi belekapcsolódtunk, mert például a vastagbél daganatoknak is van egy rákmegelőző állapota, ami a daganat kialakulás előtt egy 10 évvel már jelentkezik, és ha ezt felismerik, és megoldják, eltávolítják egy egyszerű polipektómiával, akkor megelőzhető egy nagyon súlyos rákos megbetegedés. Tehát millió lehetőség van, és hát végülis az emberek elég tájékozottak is tulajdonképpen, csak talán kevés hangsúlyt fektetnek a saját érdekükben, mert hát senkit nem lehet elrángatni egy szűrővizsgálatról, egy orvoshoz. Sokan nem fogadják el az orvos tanácsát, tehát mondjuk valakinek, hogy hát bizony magas a vérnyomása, szedni kéne a gyógyszer, elkezdik szedni, nincs panasz, jól érzi magát, elhagyja. És sajnos ilyenkor előfordulhat aztán, hogy egy-két év múlva esetleg egy sztrókkal, vagy egy infarktussal kerül, és akkor már azért mások az életkilátások, más az életminőség, tehát rengeteg mindent meg lehet előzni egy kis odafigyeléssel.
A gyógyítás és a hit kapcsolata. Ugye ez a másik sok mindenki számára látványos és érzékelhető tevékenységet, hogy a református egyházközségben te szolgálod a leginkább, vagy a legtöbb időt te fordítod rá az egyházközség ügyeit főgondnokként működtetni, hogy ilyen csúnya szóval éljek, de hát végül is erről van szó. Vagy kapcsolódik-e ez a kettő, külön lehet-e választani, vagy mélyen összekötődik ez a két tevékenység, akár az orvoslás, és hát mint értelmiségi ember, aki felelősséget érez egy közösség iránt, ezt is kiéled-e ebben a helyzetben?
Természetesen először is mondhatnám azt, hogy minden nap ma is arra gondoltam, hogy ma is egy új napot adott az Úristen, hogy dolgozhassak, szolgálhassak, hogy egyáltalán fölkeltem az ágyból. Ezek nem természetes dolgok, mi csak azt gondoljuk, hogy ez nekünk jár, de nem jár, senkinek nem jár. Senkinek nincs megígérve sem a következő óra, sem a következő nap. Úgyhogy mindezekért hálásak kell, hogy legyünk. Calvin institúcióját lapozgattam egyszer, pár évvel ezelőtt, és legnagyobb megdöbbenéssel olvastam benne, hogy valami ilyesmi, hogy az Úr ránk bízta egészségünket, hogy tudom, mi dolgunk, hogy feladatunk, hogy védjük azt. Hát, mondom magam, ez döbbenet, hogy már Kálin is a megelőzéssel foglalkozott, és van egy ilyen kis betegtájékoztatónk, úgyhogy ez is szerepel rajta a hátoldalán, emlékeztetőjük. És hát természetesen a hitélet az borzasztó fontos. Én azt gondolom, hogy minden nap nekem például erőt ad a munkám végzéséhez. Egy kicsit az ember más perspektívából látja a dolgokat, más szemüvegen keresztül nézi a dolgokat, talán több empátiával is fordulhat a betegek felé, amire igen nagy szükség van, mert Ha egy kicsit még visszakanyarodunk a szociális otthonhoz, ahonnan kiindult ez az egész kitüntetés is, rengeteg kiszolgáltatott ember van, és rengeteg súlyos beteg van. Hát ugye ott közel 90 súlyos értelmi fogyatékos gondozottak ápolnak, és kb. 90 idős szemét férfi asszony. És hát ők már az egész hátralévő életüket tulajdonképpen ott töltik, egy kiszolgáltatott helyzetben, ezt nyugodtan mondhatjuk, és rettenetes alázattal kell feléjük fordulni, és talán ezt az alázatot is a hitéletből az ember tudja kapni és nyerni. És éppen ma reggel gondoltam rá, hogy jó, hogyha van egy kis végtelen mennyiségű türelem, még egy picivel még több, de nem ilyen nehéz azért ez a munka, mert minden nap, amikor bemegyek a szociba, és bemegyek a fogyatékos részlegre, nincsen alkalom, hogy valamelyik fogyatékos nagyon kedvesen és aranyosan és szeretetteljesen ne köszöntsön, ne szóljon hozzám, ne üdvözöljön, a maga módján természetesen. Mondhatom, hogy ezek is erőt jelentenek. Nagyon sok türelem kell és alázat a hozzátartozókhoz, akik sokszor küzdenek több-kevesebb lelkiismeret furdalással, hogy kénytelenek voltak esetleg a hozzátartozójukat elhelyezni az idős otthonba, de ez is teljesen érthető, amikor ilyen helyzetbe kerül egy család, mert nem úgy van, mint régen, amikor akár 3-4 generáció egy fedél alatt élt, és mindig akadt valaki, aki ránézett a nagyira vagy a nagypapára. Most mindenki csak a szűk családjában él, és hát bizony, hogy szaladni kell a munka után, stb. Úgyhogy jogos, amikor valaki olyan élethelyzetben kerül, és hát beteszi a hozzátartozóját az idős otthonba. Természetesen a hozzátartozókkal is türelmesen tisztelettudóan kell bánni, mert tele vannak úgy is sokszor feszültséggel, frusztrációval, ami sokszor, én azt mondom, elsősorban talán az ápolónőkkel csapódhat le, de az összes többi dolgozó is természetesen. De hogyha ezek úgy megfelelően vannak kezelve és szeretetteljesen, akkor ezek mind feloldhatók és mind megoldhatók. Úgyhogy számomra mindenképpen a hitélet, a mindennapi hitélet az rengeteget jelent. Nagyon sokszor van, hogy egy kis Gedeon Bibliát adok a pácienseimnek, hogy olvasgassák. Mert van benne ilyen rész, hogy hol találok segítséget. Különböző élethelyzetekben, bánatban, szomorúságban, nyomorúságban. És ezek az igehelyek, ezek vigasztalóak. Tehát, hogyha ezt elolvassuk, és komolyan vesszük, akkor ez segít. Segíthet túllépni azon a problémán, amin gyógyszer nem segít, amin a pszichológus esetleg nem tud segíteni. Egy egészen más perspektívából láthatja így az ember az életét. És hát az meg Isten különös kegyelme, hogy hát én gyerekkoromtól templomba jártam, csak igazából nagyon tetszett, és nagyon szépnek láttam az egészet, csak azt nem értettem, hogy nekem mi közöm az egész dologhoz. Mert szép, meg ünnepélyes, de hogy ebben nekem mi a szerepem, és aztán 20-as, 30-as éveimet tapostam, amikor azért úgy egy-egy gondolatot el tudtam úgy vinni, hogy ez az én életemben is beépíthető, és azt gondolom, hogy a mindennapjaimba beépültek apránként, napról napra, hétről hétre, és azt pedig még mindig mondhatom így, hogy a vallásos életet jelentette, de a hitre jutást azt Istennek köszönhetem, aki felvette előttem azt, hogy Krisztus az én bűneimért is meghalt a kereszten, és ezáltal nekem egy teljesen új életet adott már itt ezen a földön. És ez egy más minőség, és hát azért én az Uramnak végtelenül hálás vagyok életem végéig, ezért én szolgálattal tartozom neki, elsődlegesen neki, és ez jelenik meg akár az orvosi munkában, akár pedig az egyházközségben végzett munkával és szolgálatban. És szerencsére, hogy nem csak rajtunk embereken múlik az egész egyházi élet, hanem jól tudjuk, kedves presbiter társam, hogy az egyháznak a Krisztus a fundamentuma, úgyhogy ezért áll most is az egyházunk, ezért áll 2000 éve, és ezért fog 2000 év múlva is állni az egyházunk, még akkor is, hogyha ez nem mindenkinek tetszik.
De azért, hogy egy embernek véges az ereje, mint ahogy említetted, nagyon sok páciensed van általában egy nap, a szociális otthonban ugyanúgy el kell látni nagyon sok embert, és hát azért ott az intenzívebb is talán. De hát az egyházi munka, ahol építkezéssel, pénzügyekkel, gyülekezetépítéssel, jótékonysági akciókkal foglalkozik az ember, a Gedeon Társaságban ugye Biblia terjesztésével foglalkoztok. Honnan merítesz annyi energiát, hogy mindenhol hely tudjál állni?
Hát nem tudok erre más mondani, mint hogy nem ad az Úr több feladatot, mint amihez erőt is ad. Úgyhogy csak annyi feladatot ad, amihez ad erőt is. Én idáig ezt tapasztaltam meg. Hát ez a lelki vagy hit oldala. A másik oldala az, hogy én borzasztó fontos, hogy eleget pihenjek. Tehát a napi alvás mennyiségemre szükség van, ebből egy fél órát se tudok igazából elengedni, és hát emellett azért igyekszem egy kicsit a fizikai állapotomra is figyelni, úgyhogy hát vagy 40 éve több-kevesebb rendszerességgel kocogok, úgyhogy azért az a 6-8 kilométer még most is bennem van. Múlt héten egy olyan 4,5 kilométert kocogtam, és hát ezt télen se szeretném egészen abba hagyni, tehát kell egy részt azért a fizikai állapotra is figyelni az embernek egészséges életmóddal, hogy egy kicsit még az orvosláshoz itt is vissza kanyarodjak, és hát azért az ember mindig kap erőt is. Tehát ha sikerül valamit jó útra terelni egy betegnek a sorsát, a betegnek az útját, sokszor Isten kegyelme benne van abban, hogy jól süljön el egy orvos-beteg találkozás. Csak talán egy számomra döbbenetes dolog volt, hogy beesett egy beteg így a rendelés végén, nem is a praxishoz tartozott, hanem valamelyik környező településről, és mellkasi fájdalmakkal, komoly állapotban, magas vérnyomással, stb. Csináltunk neki a szokásos módon egy EKG-t, vérnyomásmérés, stb. És hát EKG-ban minimális eltérések voltak, hát mondom, akkor menjen az új helyi sürgősségi osztályra, és hát közben eltelt egy pár perc, amíg beutalót írtunk, stb. Meg gyógyszert adtunk, egy vérnyomáscsökkentőt, és közben itt van a beteg, ül a széken, és hát mondja, hogy csak nincs jól, és akkor eltelt már közben talán egy 10-15 perc, mondom, csináljunk még egy EKG-t. Megcsináltam még egy EKG-t, pedig már rég haza kellett volna menni, mert lejárt a rendelési idő, és azon az EKG-n már infarktus jel volt. És akkor második telefon a mentősöknek, hogy nem új hely sürgősségi, hanem Miskolc, kardiológiai központ, mert itt infarktusról van szó, és nem mindegy, hogy furikáztatjuk a beteget még feleslegesen, vagy pedig egyenesen rögtön a megfelelő ellátási helyre kerül. Úgyhogy végtelen türelem és alázat, és egyik nap jutott eszembe, hogy arra gondolok, hogy minden rendelésen 100%-ot kell teljesíteni, mert ha egy vízvezetékszerelő 98%-ig teljesít, akkor az a csap vagy cső, az csöpögni fog. És abból beázás lesz. Hát kicsit, ha szabad ilyen furcsán összehasonlítani az orvosi munkát, hogy itt is az ember nem 100%-ot teszi, akkor előbb-utóbb ott problémák merülnek föl. Így is fölmerülhetnek problémák, és Isten kegyelme, az hangsúlyozom, hogy nem volt, vagy legalábbis nincs tudomásom arról, hogy komolyabb hibát vétettem volna, de mert ez mindig benne van egy orvos működésében, hogy hibázik, mert nagyon sok a hiba lehetőség. A beteg is, hogy mit mond el, mit nem mond el, tehát lehet hibázni, de nagyon kell figyelni. Egy a lényeg, hogy az ember minden tőle telhetőt megtegyen az ügy érdekében.
Érthető, hiszen jól tartod magad, de azért 35 évnyi munka után hogyan gondolkodsz a jövődről? Tehát mi az, amit úgy látod, hogy benned van a jövőt illetően?
Mindenképpen erre csak azt tudom mondani, hogy amíg Isten engedi. Tehát amíg az Jóisten ad erőt hozzá, meg lehetőséget, addig szeretnék dolgozni. Mert azt gondolom, hogy az a tapasztalat, az mindenképpen még kamatoztatható, és amíg érzem azt, hogy oda tudok figyelni a betegre, meg a rendszer is egyáltalán igényli a munkámat, addig mindenképpen helyén való, hogy a betegek javára fordítsam a tudást és a tapasztalatot. Úgyhogy számomra ez egyáltalán nincs behatárolva, hogy ez most 2 év vagy 5 év, hanem teljesen Isten kezébe van téve ez a kérdés, ahogy ő jónak látja.
Kedves hallgatóink, 2022-ben közszolgálatért díjat kapott több évtizedes tevékenysége elismeréseként dr. Mátyás Péter, sárospataki főorvos, házi orvos a helyi önkormányzattól, aki egyben a helyi református gyülekezet főgondnoka is. Az elmúlt percekben vele beszélgettem.